Akkor talán én tényleg egy mesélő voltam, vagy vagyok, és hogy ez a mesélősség, ez öltött később terápiás formát, hiszen tudod, ott is a mesélés, a mesemondás a lényeges, és én igazából nem is meseterapeutának, vagy mesekutatónak tartom magam, hanem azért elsősorban azt szeretem a legjobban mondani, hogy mesemondó vagyok.
Lírás tudok, Szabó T. Annával.
Jó napot kívánok! Ez itt a Lírás tudok, a Fidelio és a Líra közös könyves műsora, beszélgetőtársam ezúttal is Csabai Máté lesz, és Boldizsár Ildikó a vendégünk. Nagy öröm itt ülni a könyvkupac közepén, lesz itt pszichológiai szakkönyv, lesz itt mese, lesz itt irodalomtörténet, és egy börtönkönyv is. Tartsanak velünk! Nagy örömömre vendégem Boldizsár Ildikó, az Amália álmai című könyvével, van ennek alcíme is. Szervusz Ildikó, mi az alcíme, te mondd el.
Én mondjam el, az alcíme az, hogy mesék a világ legszomorúbb boszorkányáról.
Ilyen sötéten mondod ezt a boszorkányt. Miért?
Sötét? Hú, várjál, akkor megpróbálom máshogy. Tehát mesék a világ legszomorúbb boszorkányáról.
Ugye? Ugye? Itt ülsz velem szemben, és én Amáliát végig úgy képzeltem, minthogyha te volnál. Nem tudom, hogy te ezt meg tudod-e magyarázni, hogy miért éreztem ezt, vagy jól érzem-e.
Hű, mindjárt ilyen nehéz kérdéssel kezdett. Szóval ez már benne volt akkor, hogy sötétnek érzed a boszorkány szót, vagy tudom vidáman is mondani. Ez egy olyan élőlény, ez az Amália, akit tényleg 16 éves korom óta van velem. Tehát ezek a mesék 16 éves koromban íródtak, és nagyon hányattott sorsuk van egyébként, ahogy így vándoroltak ide-oda egy fiókban, egy pincében, szétáztak, eláztak, aztán bekerültek egyikőjük, másikójuk bekerült egy könyvbe, aztán most így együtt vannak újra. 1991-ben, 30 évvel ezelőtt bekerültek úgy is egy könyvbe, hogy megvoltak ezek a mesék, ez a könyv ázott el aztán egy pincében, és a készlet, az árukészlet, és aztán most újra így együtt vannak ezek a mesék. Igazából azért jó a kérdésed, mert ez egy trilógia lett végül, tehát, hogy Amália 16 éves koromtól kezdve mostanáig végig velem volt, és mindenfélék történtek vele. Ez mondjuk így a hányatott kamaszkora. Egy olyan lény, nem tudom most máshogy mondani, olyan lény ez az Amália, aki ebben a könyvben keresi a helyét a világban. A boszorkányok között nincs helye, talán ezért is hangzott, hol sötéten, hol vidáman a számból, mert ott biztos, hogy nincs helye, mert hogy nem akar olyan lenni, mint amilyenek a boszorkányok általában.
Azt mondod, hogy olyan lény, és hangsúlyozottan mondod, én meg azt mondom, hogy olyan lány. Nagyon női mesék ezek. Amália minden vadsága és maszatossága ellenére gyönyörű. És hát nem a legelején gyönyörű, de egy nagyon különleges női karakter. És hogy 16 éves korodban jelent meg, ez is nagyon fontos számomra. Miért?
Hogy nekem jelent meg, tehát nem. Hát nem, egyszerűen csak így ott volt mellettem. Akkor írtam le az első mesét. Ennek a könyvnek az a története, hogy aztán, amikor én egyetemista lettem, rá két évre, az ELTE bölcsészkarán, akkor születésnapi ajándéknak írtam ezeket a meséket később. Tehát Amália az alaptörténet az meg volt 16 éves koromban, és ahogy ő jött velem, és történtek vele mindenfélék, és ahogy ő figyelte a világot, ahogy másképp érzékelt, mint általában szokás, úgy nőttek vele a történetek, és akkor ajándékba odaadtam a csoporttársaimnak, vagy az évfolyamtársaimnak, és képzeld el, hogy ők készítettek ebből könyvet. Orsos László Jakab volt az, aki ezt összegyűjtötte akkor 90-ben, így összeszedte mindenhonnan ezeket a meséket, amelyeket ajándékba megkaptak a többiek, és ő vitte el akkor a Lánchíd kiadóhoz, és így lett belőle egy olyan könyv, amit akkor Szalma János illusztrált, egy csodálatos könyv volt, különleges kötéssel, japán kötéssel, bodza, fa ággal, a gerincen megalkotva, és Szalma János volt a tervezője, aki tényleg egy, most sajnálom, hogy nem tudok neked mutatni, de majd talán egyszer alkalom adódik rá, hogy megmutatom neked. Nekem is van még egy titkos példányom, abból az elázott készletből, és akkor így lett nekem ez a könyvem, tehát, hogy ajándék volt valahogy akkor számomra is. Én nem tudtam, hogy kell kiadni egy könyvet, vagy eszembe sem jutott, és hát ez nagyon megtisztelő volt, hogy az általam tisztelt kortársam, Orsos László azt mondta, hogy ebből egy könyvet kell csinálni, és talált hozzá egy fantasztikus illusztrátort, és meg is jelent a könyv.
Tehát tulajdonképpen te írónak születtél, vagy mesélőnek születtél? Mert hogy ez az első meseterápiás tevékenységed, amikor 16 évesen megírod ezeket, és odaadod. Tehát az ajándékozás gesztusa az egy terápiás gesztus.
Látod, ez soha nem jutott eszembe. Tehát, hogy a terápia, tudod, ez nagyon, nagyon későn alakult ki, de az biztos, hogy amikor az első meséimet írtam, akkor én még nem is voltam mesekutató sem. Tehát a mesékkel egyáltalán nem foglalkoztam. Az első találkozásom az volt, hogy belőlem így akar megszólalni a világ ezen a mesenyelven. És most ugye van arra már lelátásunk ebben az elmúlt 30 évben, hogy ránézhessünk akkor a történetre úgy is, hogy akkor talán én tényleg egy mesélő voltam, vagy vagyok, és hogy ez a mesélősség, ez öltött később terápiás formát, hiszen tudod, ott is a mesélés, a mesemondás a lényeges. És én igazából nem is meseterapeutának, vagy mesekutatónak tartom magam, hanem azért elsősorban azt szeretem a legjobban mondani, hogy mesemondó vagyok. De még nem kapcsoltam össze, és ezért most nagyon hálás vagyok neked, hogy azt nem kapcsoltam össze, hogy íróként is lehet mesét mondani, mert annyira hozzászoktam már, hogy mindig népmeséket mesélek, hogy tulajdonképpen amikor írom a meséimet, akkor is mesét mondok, csak egy másfajta módon.
Hát remélem, hogy hangos könyv is lesz akkor ebből a meséből. Bábdarab már volt belőle, vagy rendes színdarab volt?
Valóban az történt, hogy, mint mondtam, a hányatott sorsa azt jelenti, hogy időnként ebből megjelentek válogatásokban azért szövegek, és az egyik ilyen válogatásban, ami akkor a Móra kiadónak volt a kiadványa, szerepelt az alapmese, az a bizonyos 16 éves kori.
És melyik az?
Hát mindjárt az Amália című, mindjárt az első, ahol így kiderül, hogy ez a boszorkány miért olyan szomorú. Tehát amikor a szomorúságának az oka kiderül, és akkor ebbe a szövegbe szeretett bele Tengely Gábor és Gimesi Dóra, akik a szombathelyi mesebolt bábszínházban ebből egy darabot rendeztek és állítottak színpadra. Kolozsi Angéla volt Amália, és Veres András volt a királyfi, úgyhogy nagyon szuper szereposztás volt, és akkor mindenféle szuper díjakat meg is nyertek. Ez egy csodálatos darab volt, tényleg egy csodálatos, emlékezetes darab volt. A cím, a főcímdala, a dalok, azok most is fellelhetők az interneten egyébként.
Meg fogom keresni, mert sajnos nem láttam. Az az érdekes benne, hogy akkor közönség előtt volt a könyv. Tehát, hogy még nem jelent meg a második kiadás, hanem közönség reakciókat kaphattál, vagy részt vettél ezeken az előadásokon. Arra vagyok kíváncsi igazából, hogy ez egy gyerekelőadás volt, és ez a könyv, ez nem egészen gyerekkönyv, sőt.
Tudod, én azt gondolom, már ennyi év kutatás után, amelynek azért a fókuszában a mesék álltak, és úgyis, mint népmese, úgyis, mint műmese, sajnos ilyen csúnya neve van, vagy irodalmi mese, kortárs mese, tehát, hogy azt kutattam mindig is, és ma is azt kutatom, hogy mi a hasonlóság és a különbség ezekben, és azért azt már látom, hogy annyi mindenre mondjuk, hogy mese, a Tom és Jerry-től kezdve a most éppen Amazóniában elhangzó mesemondó szájából egy mesére, egy báb előadás, és tehát ez a mese szó sok mindenre van használva, ezért én amikor így átgondolom, hogy mi is a mese, akkor a tipológiámban szerepel egy olyan kategória, hogy átkódolt varázsmese, ettől most nem kell megijedni, ez pusztán csak azt jelenti, hogy valahol nyomokban tartalmaz népmesei elemeket, de egy teljesen új szüzé és új motívum és új szimbólumrendszer születik. Például Pilinszky János meséi, Oscar Wilde meséi, Andersennek a legtöbb meséje, vannak egy másik kategóriába tartozó meséi is, tehát hogy ezek a mesékről azt lehet elmondani, és akkor most érek oda, amit kérdeztél, hogy én azt gondolom, hogy a jó mesénél nem lehet nagyon életkort behatárolni, hanem az van, amit a Mándíván mindig mondott. Sokat tanultam tőle erről, hogy nincs külön felnőtt irodalom, gyerekirodalom, irodalom van. És hogyha a befogadó oldaláról közelítünk meg egy szöveget íróként, akkor az nagyon problémás szövegeket is tud létrehozni, hogyha egy elképzelt 5 éveshez igazítunk szöveget, vagy egy elképzelt 10 éveshez. Itt nem volt elképzelt közönség, amikor ezek a mesék születtek, hanem egyszerűen a mesének van egy hangja, a mesének van egy mélysége, a mesének van egy elképesztő erős kapcsolata azzal a világgal, ami láthatatlan. És akkor, hogy ez milyen minőségű szövegekben tud megnyilvánulni, az valóban az írótól függ, hogy mennyit ragad ebből meg, és mennyit tud ebből nyilvánvalóvá tenni. Úgyhogy olyan értelme persze, hogy nem mindegyik mese végződik jól, nem lesz könnyű olvasmány gyerekeknek, de mindjárt megjött. Hát az én gyerekeim ezen nőttek föl, úgyhogy majd őket meg lehet kérdezni, hogy milyen volt ez a gyerekkor.
Bocsánat, 5 éves koruktól, vagy 10, vagy...
Hát azt gondolom, hogy ezeket a meséket az igazi mélységei 10 éves kortól fogják megérteni, de a történetet, vagy a varázslatát, vagy az egésznek ezt a, tudod, az 5 éves gyerekekben az a jó, hogy nem tudják verbalizálni, amit éreznek, de ők pontosan, tehát ugye a népmesék is felnőtteknek szólnak. A gyerek belemegy ezekbe a történetekbe, de nem tudja elmondani, hogy ez hogy hat rá, vagy mit gondol. Erről nem kell, nem is szoktuk őket megkérdezni, de van benne valami talán, olyan lírai adalékanyag, bocsánat ezért, főleg előtted ezért a kifejezésért, mert jó, hát ez próza és nem vers, de van benne valami olyan lírai hang, amire tud rezonálni, szerintem egy 5 éves is, de azt, ami ennek a problematikája, a létnek ez az érzékenysége, bizonytalansága, annak a mélységeit már csak egy kis kamasz, vagy leginkább egy nagyobb kamasz fogja fogni, érteni, érzékelni.
És a felnőttek mindenképpen. Amit én gyermekebb meséknek érzek, az a líraiság mellett a teremtés történet mesék, amire nagyon nagy szüksége van mindenkinek, és a gyermeknek is, mint világmagyarázat, nagyon érdekes, tehát ez a mágikus gondolkodás mindannyiunkban közös, de a gyermek még csak ezt látja a világból. Az illusztráció is erős része könyvnek, ha erről egy kicsit mesélsz, és azért a mágikus gondolkodás miatt mondtam, mert rögtön a borítón látható Amália egyik szemén a nap, másik szemén a hold van, ez egy mesében is megjelenik, a hold és a nap találkozása, vagy szerelme. A szerelem egy másik problematika, mindjárt ezzel folytatjuk, de először beszélj egy picit az illusztrációkról, amelyek gyönyörűek.
Igen, én azt gondolom, hogy ez a könyv egy műalkotás, és Szegedi Kata, mondjuk így, hogy életművének egyik csúcspontja. Mindaz, amit a Kata a gyerekkönyvekben, a mesekönyvekben, a bármilyen illusztrált könyvében megmutatott eddig, azt most valahogy úgy összegzi ebben a könyvben, mint ahogy én fogom a trilógia 3. részében, az Amália igazi útja című mesében, ami majd a sorozat 3. darabja lesz, összegezni mindazt, amit az elmúlt 30 évben még megtudtam a világról, és itt még nem tudtam. Úgyhogy a Szegedi Kata alkotótársam, több könyvünk is született már együtt, és nem is volt kétséges, hogy én ezt az újjászületett Amáliát vele szeretném, mert a gondolkodásunk, a világképünk, a világról való érzékelésünk az annyira hasonló, és olyan mélyen egyformán élünk valahogy a világban egy bizonyos szinten, hogy tulajdonképpen tényleg a Kata ott tudta átvenni az illusztrációkat, ahol én már nem tudtam írni, mert elfogytak a szavak, ahol már nem volt több szó, és akkor ő mindegyikhez oda tette még azt a pluszt, ami már elmondhatatlan volt a szavakkal. Nagyon jó vele dolgozni, nagyon szeretem azt, hogy úgy belemegy a történetekbe, ugyanúgy meg kínozza magát illusztrátorként, mint ahogy íróként ezek a szövegek azért nem könnyen születtek. Most nem az írói alkotói folyamat volt nehéz, hanem azok a fájdalmak, azok a nehézségek, amelyek azért óhatatlanul is társultak ezekhez a szövegekhez.
Én annyit tennék hozzá az illusztrációkkal kapcsolatban, hogy nagyon izgalmas apróságokra is fel lehet figyelni. A fák például ebben a könyvben, a kicsi és a nagy azonosságának szellemében, a fraktál azonosságunk szellemében, tulajdonképpen a matematikai képleteink azonosságai szellemében cickafarkakból állnak. Tehát én ezt felismerem, ezt a növényt. Ez cickafark, a mezei cickafark, és ebből a 12. oldalon, ebből készített fákat, és egy mezőn állnak ezek a fák, és egyszerre cickafark növények, ami ugye nagyon pici, és egyszerre magas jegenye nyárfák, ami nagyon nagy. Tehát a kicsi és a nagy egyetlen képen fényképeződik egymásra, és ugyanúgy a Vízimadár című fejezetben levelekből állnak a fák. Tehát a levél, mint a fának az esszenciája jelenik meg, és közben pedig a madár madár. De a mesében pedig nem madár, hanem egy világteremtő erő. Úgyhogy a mágia bele van kódolva.
Nagyon a lényegre tapintottál megint csak, mert hogy az, hogy egy levélben megmutatkozik egy egész hatalmas jegenyefa, vagy bármilyen fa, az megint egy világlátásból fakad, hogy látjuk-e, tudjuk-e ezt, hogy minden egy, hogy mindenben meglátni azt az egészet, azt a világteremtő erőt, ami tulajdonképpen mozgatja a világot, és pontosan ezt tudta a Kata ebben a könyvben most megtenni, hogy nem csak itt a falevelekkel, hanem azokon a képeken, ahol Amália egyé válik földdel, vízzel, ahol nincs különbség közte, és az éter között, a levegő között, egy patak között, közte és az eső között, közte és egy fűszál között. De ez annyira szép, ez egy fontos gondolkodás, hogy az ember ezt tudja, hogy kicsi korunktól tudjunk arról, hogy ősi csillagok tüzében kovácsoltatott minden testrészünk, és minden, ami ezen a földön és bolygón megtalálható, az ugyanabból az anyagból készült. Ezért van ott a nap és a hold a szemén, mert ezek a kozmikus porok, ezek ott vannak bennünk, testünk alkotó részei, és hogyha ezt tudja valaki, és ez tényleg erre annyira szép gondolni, amikor nagyon padlón van az ember, hogy de tényleg én ősi csillagok tüzében kovácsoltattam, egy olyan lény vagyok, aki onnan jött, aki hozta mindezt, ami ott van. És hát ez egy csodálatos dolog, hogy a Kata ezt bele tudta most ebbe a könyvbe illusztrálni.
Én azért nevetek most, mert nem régen Pilinszkivel foglalkoztam ugye a 100 éves évforduló kapcsán, és hogy ő mondta, hogy ugye az univerzum polgára vagyok elsősorban, és Vörös a maga, hogy mondjam, manó módján, egy másik interjúban, amikor kérdezték, hogy ő kozmikus költő-e, akkor azt mondta, hogy a Csizmadia is kozmikus.
Na, hát nem véletlenül ők a kedvenceim, tehát ugye? Tényleg nem véletlenül, hogy mert fiatal lánykoromban mind a kettő ez nagyon mélyen kötött, minden sorukhoz, tehát ilyen orvosság, gyógyszer, világmagyarázat, erő, minden ott volt ebben a két emberben, ami nekem kislányként már fontos volt, és most jó átélni, hogy te meg össze is kapcsolsz bennünket. Abszolút. Ezzel, hogy ami ezekben a mesékben van, ők tényleg ezt mondták, de hát akkor én ezt még nem tudtam. Tehát nem is biztos, hogy értettem, csak éreztem, hogy micsoda igazság van ezekben a szavakban.
Igen, a vallásos világkép is összefügg valamiképpen a mágikus világképpel, tehát a hit és a vágy a játékkal. Azt szeretem nagyon ebben a könyvben, és a lírát említetted, és egyébként a Szegedi Katalin kapcsán tenném hozzá, hogy nagyon erősen eszembe jutott, van egy kép, a mindjárt az első meséhez készült kép, a 6. oldalon, ahol Amália cseresznyével a fülében, tehát még a gyerek Amália hát egyszerre gyerek és öreg, de erről még esetleg mondj néhány szót, ott áll, és egy madár ül a fején. A madár ugye Ovidiustól kezdve, tehát a helyettünk beszélés, az éneklés, minden benne, tehát a szövegben is benne van, de eszembe jutott Nemes Nagy Ágnes is, hogy egy madár ül a vállamon, ki együtt született velem, és ez nem túl jó, tehát a versben ez egy súly, és Amália is ezen a képen egy ilyen kis szomorú szeme van, de mosolyog, tehát hogy a játékosság és a szomorúság a tehetséget adja, és ezért írtad szerintem kamaszkorodban, mert a tehetség akkor ébred, a különlét tudata akkor ébred, és a madárlét elvesztése, és mégis ott a madár. Ugye ő rajtad
hát
is egy
persze,
madár?
Persze, ez így van. Így nagyon-nagyon szép volt. Hát ilyen szépen még nem is hallottam ezt megfogalmazni, úgyhogy nem most nagyon hálás vagyok neked ezekért a mondatokért, hogy tényleg valami ilyesmi van egyébként. Most akkor nem azt mondjuk, hogy bennem, hanem ebben az Amáliában, ebben a lányban.
Azt szeretném, ugye mondtam, hogy a szerelemről kérdezlek, de akkor ezt inkább hagyjuk meg a könyvnek a titkárnak, hogy mi ez a szerelem, és ezért inkább a legelső mesét a felnőtt magának olvassa el először. De ez már mondom, olvasó gyerekeknek való könyv. Tehát aki már tud olvasni, annak való lehet az Amália, bizonyos ilyen szinten vagy olyan szinten, viszont a 99 és a 120 éves ember is ugyanúgy fogja élvezni. Az én legkedvesebb részeim egyike az Esők című fejezet. Azt nagyon örülnék, hogyha egy kicsit olvasnál belőle, hogy halljuk is, hogy mi ez a líra, és miért működik ilyen szépen ez a természet közeli könyv.
Jó, hát akkor egy picit az esőkről. Ja, tényleg most, hogy így kinyitottad. Egyébként azt én szeretném még elmondani a hallgatóknak, hogy 2 órája van a kezemben a könyv. Tehát, hogy én is most jövök a kiadóból.
A magvetőből,
és most kaptam meg, és még azért a megrendülés első fázisában vagyok, mert a könyv tényleg nagyon szép lett. Tehát akkor Amália és az esők. Egy ideje Amáliának csak akkor van jó kedve, ha az eső esik. Az esőt tudni, hallani lehet előre, megérezni az erdő szagából, tudni a szelek irányából, felismerni az állatok nyugtalanságából, és meghallani a madarak hangjából. Amália sokféle esőt ismer. A keleti szél mindig csöndes esőt hoz, a déli meleget, a nyugati nagycseppeset, az északi metszőt. Tavasszal a jégesők gyakoriak, októberben haragos eső esik, novemberben pedig ónos. Nyári hajnalakon rövid, zizzenős esők esnek, de mire fölkel a nap, nyomát sem látni a víznek. Télen ritkán esik az eső, és ha esik is, lucskossá változtatja a havat. Szereti Amália ezeket az esőket, mindet, de legeslegjobban mégis a nyári viharokat szereti. Az esővel sokféleképpen lehet játszani. Amália sohasem bújik a kunyhójába, amikor esni kezd, hanem kiáll a páfrányos tisztásra, és játszik. Először csak azt figyeli, hogy mi történik körülötte. Élvezi, ahogy az eső végig csorog a fák ágain és levelein, végigfut a törzseken, le, egészen a földig, s onnan, mint egy patak, lezúdul a völgybe. Nézegeti a páfrányokat, ahogyan méheket lélegeznek, mozgatják levélkarjaikat, örülnek a vízcseppeknek. Ezután kezdődik az igazi játék. Amália fölemeli tenyerét, esővizet gyűjt bele, megmosakszik a vízzel, aztán az ég felé fordítja arcát, kicsücsöríti száját, és iszik néhány kortyot az esőből. Órákig elnézegeti, hogyan ugrálnak tenyeréről magasra a csöppek, hogyan folyik végig a bőrén a víz, hogyan lesz haja csuromvizes. Ha fázik, ő is ugrálni kezd. A tenyerében összegyűjtött vizet szerte fröcsköli, és jó kedvében átszágult a hegyi ösvényeken. Ilyenkor arcába ver az eső, megcsiklandozza orrát, száját, mert titokban az eső is szereti Amáliát, és együtt kacagnak hangosan, nagyon, nagyon hangosan. Mire Amália a mélyvízű tóhoz ér, elfárad. Lekuporodik egy hatalmas gomba alá, és onnan figyeli az esőcseppek táncát. Minden csepp egy-egy apró kört hagy maga után, amikor belehullik a tóba. száz meg száz köröcske születik minden pillanatban, és Amália ezt addig nézegeti, amíg el nem áll az eső.
Nagyon szépen köszönjük, Ildikó. Egészen elandalodtam, és eszembe jutott a gyerekkorom. Hát a világ legszomorúbb boszorkánya nevetni is tud, és együtt tudunk vele nevetni, sírni, örülni, szomorkodni, és legfőképpen vágyódni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, Ildikó.
Én is nagyon köszönöm, és azért azt elmondom, Anna, még, hogy a trilógia második része szól majd a szerelemről, a beteljesült boldog szerelemről, amikor Amália találkozik a fekete világ kerülő emberrel, és együtt megalkotnak egy új világot, és az a szerelmes könyv, és utána jön majd az igazi vándorút. Mi jöhet a szerelem után, ez akkor egy év múlva fog kiderülni.
Hát nagyon várom, hogy megint itt legyél velünk, és mesélj a fekete világ kerülő emberről, és a boldog Amáliáról. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, Csobai Máté vagyok. A következő percekben Annával öt új könyv megjelenésről fogunk beszélgetni. Az első kiadvány Milbaher Róbert Legendahántás című kötete, amely a Magvető kiadónál jelent meg, és az alcíme szerint 50 plusz egy tévhittel foglalkozik a magyar irodalomban. Itt a tartalomi edzékben olyan témákat találni, mint hogy mennyire volt népszerű a himnusz a maga korában, végső soron mi is a címe, kiválasztott népe a magyar, mi a helyzet a Toldival, milyen alak volt Toldi, ő az eredeti mitológia szerint milyen alakká tette őt Arany János, meleg volt-e Ali a Szondi két apródjában, vagy hogy tényleg nadrágban járt-e Szendrei Júlia. Én úgy tudom, Anna, hogy te nagyon vártad ezt a könyvet.
Olyan nagyon örülök ennek a könyvnek, hogy amikor megláttam, hogy meg fog jelenni, rögtön már néztem, hogy hol lehet előfizetni, hogy minél hamarabb megkapjam.
A szerző a pandémia ideje alatt elkezdett posztolni arról, hogy milyen kérdések vannak. Itt a klasszikus magyar irodalomról van szó, tehát nagyjából a Fanni hagyományaitól Arany Jánosig, Madách Imréig, és végül annyira jók lettek ezek a posztok, és annyira sikeresek lettek, hogy most egy kötetben is megjelentek.
A kötetnek az elején egy babérkoszorú van, és utal is rá a könyvben, mindjárt a második, amit elolvastam, még az autóban, ahogy ezt a könyvet megkaptam, egyszerűen megálltam a ház előtt, és elolvastam rögtön hármat belőle még az autóban, mert annyira fontos dolgokról beszél. Kitépte le a babért Vörös Marti homlokáról, és legfőképpen miért? Ugye a Petőfi Vörös Martihoz írott versének refrényéről van szó, ami így szól, hogy nem én tépem le homlokodról maga, téped le a babért. És hogy felmerül a kérdés, hogy letépe bármilyen babért ez a könyv a legendáknak a homlokáról. Én azt gondolom, hogy nem, hanem közelebb hozza hozzánk. Ezek a provokatív címek, amelyeket nem mind soroltál fel, mert a kedvencem az, hogy mennyire volt Magyar Petőfi, áruló volt-e arany, voltak-e aranynak nőügyei, egyet-kettőt felsoroltál te is, de azt gondolnánk ezekről a címekről, hogy tulajdonképpen tiszteletlen. Nagyon is tiszteletteljesen viszonyul a nemzetünk nagyjaihoz és a nagy íróinkhoz, viszont nagyon ragaszkodik a valósághoz is. Az irodalomtörténet az utóbbi években, évtizedekben nagyon nekilendült. Fiatal kutatók olyan kérdésekkel is foglalkoznak, amihez eddig nem volt illendő hozzányúlni.
Itt a magyar irodalomnak a kezdeteiről van szó talán.
A nemzeti mítoszok kezdeteiről.
Igen, nagy súlya volt annak, hogy miből lesz a himnuszunk, hogyan terjed el, miből lesznek a nagy balladáink. Én azt gondolom, hogy ezt a könyvet magyar tanároknak, magyar faktosoknak, vagy csak simán érdeklődőknek jó szívvel ajánlhatjuk. Hasonlóan színes szagos könyv Csabai László Sherlock Holmes Budapesten című nagy alakú, gyönyörűen illusztrált kötete a Corvina kiadótól, amit felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt ajánlunk, és különlegessége, hogy a regény vége csak egy rejtvény megfejtése árán tárul fel.
Még mindig nem olvastam végig ezt a könyvet, nem csak azért, mert spórolok a történettel, hanem azért, mert rögtön elcsábultam a lapozgatás irányában. Az egyik legérdekesebb
képszerkesztői eljárással készült az, hogy ebben is akár a Milbacher könyvben nem csak mondjuk fotók szerepelnek, hanem grafikák, illusztrációk, karikatúrák, korabeli kisemberek felvételei, osztályfotók, csendéletek, rajzok. Volt már szó Csabai László könyveiről, Szimbád történeteiről és nyomozó történeteiről volt szó már ebben a műsorban. Tudhatjuk, hogy mindig szerepelteti a korabeli figurákat, az ismert figurákat, úgyhogy ez is a ráismerés öröme.
Menjünk tovább egy mesekönyvvel, Meckler Anna és Hajba László szerzőpáros Vonatmesék nagykönyve című kötetével, amely a Manó könyveknél jelent meg. Én azt hiszem, hogy a technológiai fejlődés ide vagy oda, de a vonatmánia gyerekeknél az még nem kopott ki.
Nekem azért nagyon fontos ez a könyv rögtön, mert van nekem egy unoka öcsém, egy Samu nevezetű pompás unoka öcsém, 6 éves, azt gondolom, mindjárt 7, azt gondolom, hogy neki való ez a könyv leginkább.
Kisebb a könyv, viszont annál fontosabb a téma, a Szorongás vége című könyvről van szó, Anna Kever művéről, a Corvin kiadó adta ki Harag Hárnás fordításában, és hát ez egy nagyon aktuális téma. Mindenütt azt olvassuk és tapasztaljuk, hogy megnő a szorongással küzdők száma az elmúlt másfél évben a járvány óta, iskolás gyerekeknél egyre gyakoribb, van egy bizonytalanság a levegőben, és azt hiszem, hogy ez a kötet nagyon praktikusabban, hogy válaszokat is ad, de meg is magyarázza a jelenséget.
Igen, biológiai és pszichológiai okokat egyaránt felsorol, és azt is, hogy hogyan szerezzük be a szorongásainkat mondjuk a sajtóhíreken keresztül, amit ugye mindannyian tudunk, de hogy milyen nagy szerepe van ennek, erre külön felhívja a figyelmet. Én vagyok az az ember, aki a Szorongás erő című könyvvel kezdte a szorongás leküzdésének a szakirodalmát. Ez is egy kicsit ilyen könyv, ami erőt ad a szorongásnak az elviseléséhez és a legyőzéséhez, és nem azt mondja, hogy nincsen szükségünk a szorongásra, hanem az irracionális szorongásainkat szeretné csökkenteni. Ez a könyv is egy nyugtató. Maga az, hogy van megoldás, és van értelme a szorongásnak, az is megnyugtatja az embert.
Tehát ismered, hogy a Kierkegaard mit mondott a szorongásról? Azt mondta, hogy meg kell tanulni szorongni, nehogy véletlenül az legyen, hogy aztán, amikor jön a félelmet keltő tárgy, akkor az ember nem tud, hogy félni, és meg kell tanulni méltó módon félni. Utolsó könyvünk Oleg Navalnyi kötete, ő ugye Alexej Navalnyinak a testvére, akit 2014. decemberében, hát egy kvázi koncepciós perben elítéltek. Alexej akkor még feltételest kapott, Oleg viszont munkatáborban töltött 3,5 évet. Erről az időszakról szól ez a könyv, 3,5 a címe, Holka László fordította, az Athénaeum kiadó adta ki.
Az orosz abszurd egyik megjelenését látom benne, az egyre szigorodó rendszereknek az abszurditását próbálja megmutatni és érzékeltetni. A múltkor is beszéltünk erről, hogy rab és rabtartó egyaránt fogja annak a kockának, ami magunk köré építünk egy ilyen rendszerrel. A másik, amit nagyon erősen érzékelek, ezt a kamaszos dacot, ami egy nagyon pozitív dolog.
Tavaly az egész világ ámulva nézte, hogy Alexej, az ő bátyja, visszament Oroszországba, tudva azt, hogy ott el fogják fogni, ki tudja, mi történik vele végül. Ugye bebörtönözték, máig ott van, és kiderül ebből a könyvből, hogy ez a két testvérenek egyszerűen ilyen a karaktere.
Az egyik legkedvesebb részem benne a Bajszos ellenállása című fejezet, azért megjegyzem, egy vaskos könyvről van szó, 420-valahány oldal, ez a közepén van, és itt rajzokkal is, illetve az egész könyvben rajzokkal is illusztrálja a történéseket, és arról beszél, amit ugye én sajnos gyerekkoromból ismerek, tehát, hogy milyen szabályzat volt mondjuk az iskolában, milyen hosszú haja lehetett a lányoknak, a én képzeld, én olyan iskolába jártam, ahol hajpántja volt a lányoknak, és nem engedtek be a nélkül az iskolába. Karszám, hajpánt, milyen hosszú a szoknyát, és nem egyházi iskola, hanem kommunista iskola volt. Tehát. És ugye a börtönben nem szabad bajszod és szakállod legyen. De azért a trehány megfogalmazás miatt elképzelhető, hogy mégiscsak szabad, hogy bajszod és szakállod legyen. És akkor ezzel húzakodott, és tulajdonképpen próbálta szivatni a vezetőséget, hogy neki mekkora a bajsza, és milyen, és lehet-e barkód például, hát szakállod nem lehet, de a barkód akkora lehet, amekkora lehet akarsz. Tehát valahogy ismerjük nagyon jól a kelet-európai fricskázuk a hatalmat, gesztusokat, de annak az ismeretében, hogy mondjuk például Navalnyival most mi történik, hogy reggeltől estig propaganda műsorokat kényszerítenek néznie, vagy hogy milyen nehéz volt egyáltalán túlélnie, és milyen csoda, hogy még él. Annak a fényében egyrészt ez is abszurd, maga a könyv is abszurd, másrészt pedig öröm, hogy van, hiszen arról szól, hogy felemelhető a fej.
A Lírástudók irodalmi podcastot hallották, a Líra könyv és a Fidélió műsorát. A Líra könyvesboltok újdonságai közül válogattunk Szabó T. Anna kalauzolásával. Szerkesztette Gyürke Kata. Tartsanak velünk legközelebb is!